Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit újra itt a Széchenyi István Egyetemnek a Junior Egyetemén, és öröm azt látnunk, hogy talán aki most egy kicsit sétált a kampuszon, az láthatta, hogy ahogy a fiatalok ideözönlöttek az F-terem felé, az aulában, az Új Tudástér új épület aulájában pedig tele van nyugdíjasokkal, akik a nyugdíjas egyetemet hallgatják. Ez tényleg nagy öröm a Széchenyi István Egyetem számára, hogy nem csak a klasszikus értelemben vett hallgatók számára tudunk érdekes előadásokat kínálni. A mai előadásnak van egy sajátossága, legalább egy sajátossága, az az, hogy egy kicsit könnyedebb, lazább témáról lesz szó. Én is igyekeztem utólagos engedelmével megjelenteknek kicsit így lazábban hozzáállni a témához. Már benn van egy ilyen kardiógép. Ezt most ugyan nem lehet majd előadás közben a jelenlévőknek kipróbálni, illetve egy valaki önként jelentkezünk már előre akadt, aki ezt ki fogja próbálni. De ez is sejteti, hogy valamilyen sportos, ilyen tesis témáról lesz szó. De mielőtt elkezdődne az előadás, az, aki itt volt a Junior Egyetem második fél évének kezdő előadásán, az emlékszik, hogy itt ült többek között a pulpituson a Borkai Zsolt polgármester úr, csak hogy egy sportos témát említsek többek között, és ő is azért volt itt, mert ha körülnézünk itt a kampuszon, akkor látjuk, hogy nem is olyan messze ettől az épülettől újra egy építkezés folyik. A Mobilis interaktív tudományos centrum alapjait már lerakták, és most már lassan a falait építgetik. És a Széchenyi István Egyetem és a Mobilis centrumnak a leendő üzemeltetői meghirdettek egy ötletpályázatot fiatalok, tehát többek között a jelenlevők részére is, középiskolások és egyetemi hallgatók részére, hiszen ez az interaktív centrum az ilyen érdekes, kreatív eszközök által fogja bemutatni különböző fizikai jelenségeket. Immár a második fordulója zárult le ennek a bizonyos Agora Pólus Mobilis ötletpályázatnak, és most csak egy pár perc erejéig, mielőtt megkezdődne az előadás, szeretnénk kihirdetni ennek a második fordulónak az eredményét. Reméljük, hogy azok, akik pályáztak, és díjazásban is részesülnek, azok itt vannak most közöttünk. Arra szeretném kérni majd, hogy a csapatok közül egy valaki, aki képvisel a csapatokat, jöjjön ki, amikor a nevét mondom, és itt köszöntjük körünkben Varga Rozáliát, az Egyetem Tudásmenedzsment Központjának a munkatársát, illetve Mészáros Pétert, akinek van egy ilyen fifikus, fizikus nevű beceneve is. Ő az, aki a Mobilis projektet most képviseli, ők fogják a díjakat, illetve az okleveket átadni. És akkor gyorsan sorolom is azokat a csapatokat, illetve azokat a kreatív találmányokat, amiket szinte biztosan láthatunk majd ebben a bizonyos Mobilis központban. Úgy látom, hogy egyesek már itt a sorokban izgulnak, hogy benne vannak a díjazottak között. Kérem szépen, van egy olyan csapat, kezdjük rögtön velük, akik négy különböző ilyen eszköz pályázatukkal is a díjazottak köré kerültek. Ez a csapat, nem titkoljuk, a Wonder Designer csapat, talán így angolosan kiejtve, és az a négy eszköz, amelyik megépülhet a támogatásból, ez a sokszög egyszögön, egy test három lyuk, a kaotikus inga és a legurulási verseny. Én már nagyon izgulok, hogy ez hogy fog kinézni. Beszédes nevük van, és Léber Szabolcs, Antalfi Péter, Fülöp András alkotja a csapatot. Valakit közülük kérek szépen, hogy jöjjön át, és jöjjön ki, és vegye át a díjat. Gratulálunk!
Csak egy mondat, ami kér a Szabolcs, hogy látszik itt is, hogy minden összefügg mindennel, különösen a fizikával. A mosolygásban hallottam, hogy gratulálok itt minden nyertesnek és a csapatnak is.
Szóval ez itt a reklámhelye, köszönjük még egyszer, és gratulálunk, hogy majd megyünk ebbe a Mobilis központba, és megnézzük, hogy mit találtak ki. A következő díjazott előfeszített hídmodell névvel, hidasok csapat, Alt Zsolt és Nagy Márton, valaki közülük, ha itt van, gratulálunk, egy tapsol nekik is. Furfangosabbnál furfangosabb nevek vannak itt. Én még olyat nem láttam, hogy elektromágneses álló hullám, de majd meg fogjuk látni a Mobilis központban. A Ad Terenc csapat, milyen beszédes ez a duó, Gici Tamás és Krajcsovics Ákos közül valaki, ha itt van, vagy egy sovány, vagy egy ilyen teltkarcsú embert kell ezek szerint érteni. Ha nincsenek itt, akkor itt távolról egy tapsal köszöntsük őket, és meg fogják kapni majd az oklevelet. Érzek némi összefüggést a másik, a következő csapat győzteseinek a nevében, hiszen ez a Spencer Hill csapat. És mint a villám, hát ez valamilyen kisüléses dolog lesz, ilyen elektromos kisülés. És akik a csapatot alkotják, Tiborc, Lajos, Bruckner, Péter, Pintér, Balázs, valaki közülük itt van. Hát a Terence Hill úgy látom, parancsolj, tapsoljuk meg. És még az utolsó díjazottunk, aki reméljük, hogy szintén itt van, a Stirling a környezetvédelemért, hát egy kicsit profánabb címet sikerült találni a csapatnak, és hasonlóan Stirling motor a jövő energiatermelésében pályaművel. Séder Balázs, Gerencsér Gábor, Nagy Tibor triója közül van-e itt valaki? Ha nincsen, akkor megtapsoljuk őket, gratulálunk, és köszönjük szépen a díjak átadójának. Ez valóban egyébként egy nagyon fontos dolog, hogy a Széchenyi István Egyetem és a Mobilis Centrum támogatja a tehetségeket, nem csak arról van szó, hogy kitalálnak valamit, és akkor azt megépítik, hanem bíznak abban, hogy már itt közülünk, akik a padokban ülünk, sok tehetséges fiatal van, mintegy 1,5 millió forintot osztogattak most szét itt hirtelen a Tudásmenedzsment Központ és a Mobilis Centrumnak a munkatársai. Ez azt hiszem, hogy nagyon dicséretes dolog. Most pedig következik a Junior Egyetem következő előadása, amely, mint már ígértem, a sportról fog szólni, és át is adom a szót Zakari és Gézának, aki testnevelés, szakedző, és a wellness és a fitness térhódításáról, ennek az előnyeiről, és hát az majd kiderül, hogy hátrányairól fog nekünk beszélni. Hallgassuk őt, és köszöntsük egy tapsal szeretet!
Szeretettel köszöntöm a megjelent kedves vendégeket. Reméljük, minél több hallgatót köszönhetünk majd a Széchenyi Egyetemen, az itt ülők között. És itt kicsit lehet ismerkedni az egyetemi légkörrel. De a mai témánk, ami tulajdonképpen a wellness és a fitness, amit remélem, hogy mindenkit érdekel. De hogyha nem is érdekel mindenkit, egy dolog biztos, hogy mindenkit érint. Mert a véleményem szerint két típusú, és a tapasztalataim szerint két típusú ember van. Az egyik, akit érdekel a fizikai kondíciója, a megjelenése, a másik típusú ember, aki ezt letagadja. Tehát ez a két típus van. Tehát valahol szerintem a téma az nagyon is aktuális. Azért is, mert rengeteg információ ér bennünket ezzel kapcsolatban. Rengeteg kiadvány a médiákon keresztül is bombáznak minket a wellness és a fitness tárgyköréből mindenféle információval, és ebben az információ özönben eligazodni nem könnyű. Tudnélik, a wellness és a fitness egy óriási nagy üzlet is. Olyan nagy üzlet, hogy egy Paul Pilsner nevezetű amerikai gazdaságkutató 1990-ben kijelentette, hogy a most kialakuló wellness üzleti lehetőség lesz, amely 2010-re el fogja érni az 1 billió amerikai dollár értékű forgalmat az USA-ban. Igaza lett. Tehát azóta. Európában, ha körülnézünk, az EU-ban van egy jövőkutató intézet, ami 2005-ben készített egy prognózist, hogy a wellness piac forgalma az EU-ban 2010-re át fogja lépni az 500 milliárd eurót. Átlépte. Tehát ezek a jóslatok bebizonyosodtak, és igazak lettek. Hogy a wellnessnek milyen részpiacai vannak, tisztázni fogjuk majd a wellness fogalmát később. De hogy ez mekkora üzlet, és tehát a részpiacok, hogy megláthatjuk, hogy a legfontosabb részpiac az a táplálkozás, és itt már rögtön egy tévhitre föl szeretném hívni a figyelmet, hogy senki sem eheti magát egészségesre. Tehát nem találtak még föl olyan ételt, amitől egészségesebbek leszünk. Legfeljebb olyan étel viszont van, amitől megbetegszünk, és ezeket nyilván kerülni kell. Na most Természetesen mindenki szeretné általában a dolog könnyebbik oldalát megfogni, a könnyebbik végét, erről is lesz szó, hogy miért. És hogyha valaki azt ígéri nekünk, hogyha ezt és ezt megeszed, megiszod, akkor sokkal egészségesebb leszel, sokkal jobb lesz a teljesítőképességed, nem kell annyit edzeni, elég, hogy csak egyel, így áll. Hát ez nagyon népszerű, és erre rengeteget költenek az emberek. Szerencsére azért a fitnessre is elég sokat költenek az emberek, de emellett, ugye, mert a wellnessben az is benne van, hogy érezzük jól magunkat, legyünk el, nézzünk ki jól, tehát a good looking, elég sokat költünk a szépségre, tehát szolárium, ez az amaz, és az egészségünkre egyébként, tehát a különböző egészségmegőrző programokba való részvételekre is jelentős, de messze a legjelentősebb ugye a táplálkozásra költött milliárdok. Ugyanez az úr jelentette ki azt egy hosszabb interjú során, hogy a jövőben senki nem engedheti meg magának, hogy beteg legyen. Mindenki tudja, válság hátán, a gazdaság időnként kríziseket él át, a munkanélküliség növekszik. A munkaerő piacon csak az maradhat fenn, aki lehetőleg minél kevesebbet beteg. Mert egyszer a főnök elnézi, hogy jó, most nem tud jönni, mert ez a baj, most az a baj. Harmadszor keres helyette egy másikat. Tehát még ide tartozik az is, hogy ez másik idézet, hogy aki ma kövér, az a szegény, és aki sovány, az a gazdag. Éppen fordítva, mint 100 évvel ezelőtt. Tehát ha valaki elmegy egy állásinterjúra, és látják, hogy hát igen, elhagyta magát, tehát az arra gondolják, hát ez igazából nem törődik a külsejével, valószínűleg a munkájával se fog annyira törődni. Tehát, és a másik dolog, hogy ez anyagi függő, mert mint láttuk, azért van mire költeni. Tehát most nem csak a táplálék kiegészítők, hanem főleg amit a sportos tevékenységekre, minden sokba, a konditerem, az uszodabérlet, minden pénzbe kerül, a sportruházat. Tehát ez nagyon igaz, ez a mondás. Természetesen, mint minden mondás, egy kicsit sommás, de nagyon nagy az igazságtartalma. Egy Molnár Éva nevezetű író, aki Vivian Fable-nek hívja magát, választottam ezt az idézetet, hogy az emberek tisztában lennének saját szervezetük működésével, és aszerint élnének, az orvosok állónak golfozhatnának, már amikor éppen nem a munka közvetítően állnak sorba. Tehát ebben mi az igazság? Az, hogy az emberek sajnos nincsenek teljesen tisztában, hogy hogyan működik a szervezetük. És épp ezért kapnak egy egészséges, nagy többségben egészségesen születünk, és ezt szívós munkával tönkretesszük, elrontjuk, mert nem tudjuk, hogy működik. Nagyon nagy probléma az, hogy az iskolákban, vagy akár óvodától kezdve nem tanítjuk, hogy hogyan működik az ember szervezete, a testünk. A adott életkornak megfelelően a felnőtt képzésben is ezt kellene állandóan mondani, mert sajnos tönkretesszük a szervezetünket. És akkor tényleg az orvosoknak nem lenne dolguk, hogyha ezt nem követnénk el. Mert az emberi test tulajdonképpen egy tökéletes gép, ami több százezer vagy millió év alatt alakult ki a törzsfejlődés során egy evolúciós folyamatban. Mindig csak a legerősebb, a leggyorsabb, a legállóképesebb maradhatott fent, mert a többi az elpusztult, megette a kardforgó tigris, vagy éhen halt, mert nem tudott elejteni egy táplálékot. Leonardónak a híres rajza, ahol az emberi test tökéletességét szimbolizálja. Hogy mire képes ez az emberi test, a Homo sapiens? A Homo sapiens képes akár 41 km/órás sebességgel futni saját erejéből, és ugyanez a Homo sapiens képes egy nap alatt 240 km-t is lefutni. Tehát szinte nincs a Földön olyan élőlény, ami egy faj, ami nyilván nem ugyanaz az ember képes erre, de nyilván erre edzeni kell, de hogy maga, ez a tökéletes gép, ilyen teljesítményekre képes, ez valami fantasztikus, és ez emelt minket a törzsfejlődésnek a csúcsára. Mi volt a parancs ez a több százezer év alatt, amitől kialakult ez a tökéletes gép? A harcolj vagy menekülj. Tehát állandó nyomás alatt volt az ember, hogy túlélje a többi állatot, és hogy föléjük kerekedjen, hogy vagy hogy el tudja őket fogyasztani, vagy hogy ne váljon táplálékká. Tehát És ezek az izom, ez az izomzat, amit a rekonstrukció, tehát a leletek alapján feltártak, hogy fantasztikus fizikuma volt az ősembernek. Mert kénytelen volt egész nap küzdeni, vagy harcolni, vagy menekülni. Tehát az izmait arra használta, amire való, és a szervezetet. És ez nagyon-nagyon lényeges dolog. Tehát erre specializálódtunk. Most mi kaptunk ajándékba, ugye az embereknek a nagy többsége egészségesnek születik. Kúszik, mászik, fekvőtámaszokat csinál egy kézzel. Néha, ez gondolom valami trükk lehet, de jó pofa. De a lényeg az, hogy a gyerek az örök mozgó, és imád mozogni, és úgy kell visszatartani. De utána akkor jön az áldott civilizáció, ami szépen, fokozatosan leszoktatja őket erről. És ezért nagyon nehéz dolgunk van, mert civilizált társadalomban élünk, amire rátérünk, hogy miért jó és miért nem jó, de egy biztos, hogy nagyon nehéz megőrizni ilyen körülmények között, ahogy mi élünk, az egészségünket, és nagyon nehéz arra használni a testünket, amire való, amire tervezték több százezer év alatt, ami alatt kialakult. Van egy nagyon fontos genetikai parancsunk, sajnos, amit szintén az őseinktől örököltünk, és ez a lustaság. És ezt most nem pejoratív értelemben mondom, mert azt tudta túlélni azt a harcot a múltban, aki amikor nem kellett, akkor pihent, akkor 100%-kal pihent. Tehát vagy ha nem harcolt, nem mert elbújt a barlangba és pihent, mert nem tudta, hogy mikor tud legközelebb enni, nem tudta, hogy mikor jön legközelebb haza a medve, mikor kell futni. Tehát addig pihent. És ez bennünk marad, ha nincs késztetés, nem muszáj, akkor azonnal leülünk vagy lefekszünk és pihenünk. És ez valahol normális, genetikus, csak itt jön egy fontos dolog, hogyha mi tudatában vagyunk annak, hogy ezzel a szervezetünknek ártunk, mert nem arra használjuk, amire tervezték, akkor itt emelkedünk a jegesmaci fölé, tehát a gondolkozásban. Mert Shakespeare mondta, hogy testünk a kert, és akaratunk a kertész. Tehát ha saját akaratunkkal fölül tudjuk írni ezt a genetikai parancsot, akkor már is különbek vagyunk, mint a törzsfejlődés egyéb szintjein álló egyedek. Beszéltem a civilizációról. A civilizációs fejlődésnek számos hatása van. Ugye elindult egy evolúciós folyamat, elértük, amikor vadásztunk, és a legjobb formában voltunk, utána elkezdtünk földet művelni, meg gépesítettünk, és most itt tartunk. Újra. Majdnem úgy, ahonnan elkezdtük. Görnyedünk a számítógép előtt, és még egyszer nem arra használjuk a testünket, amire való. Nem erre tervezték. Ismerik azt a viccet, gondolom, hogy apu, miért van nekünk 5 ujjunk, amikor csak 2 gomb van az egéren? Hát, e felé tartunk sajnos. Tehát ez mégsem, ez nem igazán evolúció. Tehát nem hiszem, hogy e felé kellene az emberiségnek tartani. Mert kétségtelen, hogy a gyárak köré település, az emberek ugye elkezdtek gyárakba dolgozni, ott kezdtek el lakni, lakótelepeken nagyobb higiénia, komfort, fürdőszobájuk volt, feltalálták a karosszéket. Ez mind-mind nagyon kényelmes és nagyon jó dolog. Gépesítettünk, a fizikai munka csökkent, több lett a szabadidőnk. Ezek a civilizációnak nagyon nagy áldásai. Jóléti társadalom, kemikálták a mezőgazdaságot, sokkal nagyobb termésátlagok, olcsóbb lett a kaja, persze idézőjelben most természetesen, sajnos nem most se igazán olcsó, de relatíve, könnyű hozzájutni, és ezért a táplálkozás sokkal magasabb szintet ért el. Tehát általában a civilizált társadalomban nem probléma, hogy mit együnk. De a civilizációnak ártalma is vannak. A munka, a hajsza, tehát hogy az ember megtartsa a munkahelyét, egyre többet kell túlórázni, egyre több a megoldhatatlan probléma. Ugyanez a csúcsforgalom, a életterünknek a lecsökkenése, ez mind-mind negatív stressz helyzeteket okoz. Ez később majd megbeszéljük, hogy ez miért baj. Nem csak az idegrendszerünk megy tönkre, hanem más negatív hatása is van. Környezetkárosodása, most a japán katasztrófa kapcsán sajnos nagyon is aktuális, hogy tönkretesszük a föld golyót. A csökkenő fizikai aktivitás, mert ugye bennünk van ugye a lustaság, és ezt nagyon kihasználják a mérnök urak. Azok olyan dolgokat terveznek, hogy még kevesebbet kell mozognunk, már mindenhol autóval megyünk, már mozgó lépcsőt használunk, és természetesen már a képernyő előtt töltjük a fél életünket. Vagy a munkahelyen, vagy otthon. Ami nyilván nem jár túlságosan nagy fizikai aktivitással. Viszont stresszel igen, és erre visszatérek, hogy ez miért baj. Tehát a fizikai aktivitás csökken. Ez negatív hatása. Mert semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség. 2500 évvel ezelőtt Arisztotelész erre rájött. Ez nagyon nagy dolog, és azóta úgy átsiklunk e fölött. És hát, mit dumált az öreg? Ő már tudta. És ugye a civilizációnak egyik káros, hogy túlfogyasztás plusz a kényelem, túlsúlyos nemzetek alakultak ki. Az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb népbetegség a világon, mert a túlsúlynak rengeteg negatív egészségkárosító hatása van. És kialakult ugye a homo sapiens, akinek egyetlen fizikai aktivitás, hogy tolja a bevásárló kosarat, de már Amerikában vannak elektromos bevásárló kocsik, hogy bele kell csak ülni, és a gondolából lehet. Csak most ez kéne valahogy, hát persze van a házhoz szállítás, ez is nagyon jó, akkor csak a telefon kell fölemelni. Tehát nem biztos, hogy jó irányba megy az evolúció. Ugye ennek hatására a negatív hatások kiváltják a civilizációs betegségeket. Melyek ezek? A daganatos betegségek, sajnos nem igazán tudjuk az okát, de azt tudjuk, hogy a környezetszennyezés, meg a helytelen táplálkozás, meg a túlsúly, meg a mozgásszegény életmód, igenis, komoly rizikófaktor, dohányzás például. Mozgásszerű betegségek megint nagyon összefügg az inaktív életmóddal és a túlsúlyjal. Sokkal több most a csípő problémás, térproblémás ember, mint mondjuk 150-200 évvel ezelőtt, amikor nem volt még autó, és nem lehetett villamossal menni, a nagymamát meglátogatni. Idegrendszeri betegségek, hát itt a stressz, a rengeteg negatív és feloldatlan stressz, ami nyomaszt minket. És utoljára vettem, de nem utolsó sorban a keringési szívérrendszeri megbetegedések, amelyek sajnos, nem akarok senkit ijeszgetni, de sajnos a halálozási, a mortalitási listák elején vannak. Tehát az embereknek körülbelül 52%-a szívérrendszeri megbetegedésbe hal meg idő előtt, tehát a várható életkor előtt. És ez is elsősorban az inaktivitásnak tudható be, mert a szívizomnak sokkal nagyobb probléma az alulterhelés, mint a túlterhelés. És általában a keringési rendszerünket nem használjuk arra, amire tervezték. Ugye ezt már megbeszéltük az elején. És ide tartozik, hogy a kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezd el kutat építeni, amikor megszomjazott. Ez egy kínai közmondás. Tehát itt miről szeretnék beszélni? A prevencióról. Tehát ha már betegek vagyunk, és akkor kezdünk el rohangálni az orvoshoz, tehát sokkal észszerűbb előbb kutatásni, hát ha egyszer megszomjazunk. De valószínűleg, hogyha megássuk azt a kutat, akkor már lehet, hogy nem is szomjazunk meg. Hát jó, mondjuk ez így nem igaz, de a lényeg az, hogy a prevenció, az előre való, előrelátás és az előre gondolkozás, ez mennyire lényeges. Az elhízásról szeretnék beszélni, mert az egyik legnagyobb probléma, és nagyon sok civilizációs betegségnek az oka. Az elhízásnak a tulajdonképpen, jó, mondhatjuk azt, hát többet eszünk, mint kéne, meg keveset mozgunk. De ez nem ennyire egyszerű. Természetesen ez az alapprobléma. Az energia mérleg tartósan pozitív, tehát több energiát viszünk be, mint amit felhasználunk, akkor az valahol túlsúlyban jelentkezik. Fordítva pedig szintén, ha valaki tartósan kevesebb energiát fogyaszt, mint amit elhasznál, az biztos, hogy lefogy. A elhízásnak viszont van egy olyan oka, ami szintén a genetikában, és szintén a törzsfejlődés több ezer évvel, vagy több százezer évvel ezelőtt kialakult okokra is visszavezethető. Itt egy kis biokémiát kell vennünk, nem kell nagyon megijedni. Van egyszer egy stressz. Volt régen is? Volt. Menekültünk vagy harcoltunk? Most van stressz? Hajaj, rengeteg. Kihívnak felelni, dolgozatot kell írni, leszúr a anyám, főnököm, stb. Összevesztem a barátommal, a barátnőmmel, tehát rengeteg stressz ér minket most is. Hogyha nem ér stressz, akkor stresszeljük magunkat. Akkor fogjuk a PlayStation-t, és akkor játszunk egy ilyen kiöl, meg kicsodát, meg ilyen izgalmas játékokat, amikor stresszeljük magunkat. Erről gyorsan elmondok egy viccet, hogy a PlayStation üdvözlő. Tehát mit csinál a magyar válogatott labdarúgó, amikor megveri Hollandiát? Kikapcsolja a PlayStation-t. Tehát mi történik a stressz hatására? Ugyanaz történik most, mint történt 200.000 évvel ezelőtt. Tudnélik, a 200.000 évvel ezelőtt ugyanúgy néztünk ki nagyjából, mint most. Tehát biológiai értelemben. Kicsit változtunk, de nem sokat. A központi idegrendszerbe, méghozzá a hipofizisbe fölszabadul egy hormon, corticotropin releasing hormon. Mit csinál ez a hormon? Tovább megy a véráramon keresztül, elmegy a mellékvesébe pedig kivált egy újabb hormon felszabadulást, és ez az a jól ismert adrenalin. Ugye, amikor valamilyen stressz helyzet, vészhelyzet vagyunk, fölmi az adrenalin. Ugye ez nagyon már energiaitalt is elneveztek róla, ugye a bungee jumpingre, ott állsz, akkor megy föl benne az adrenalin szint. Ez nagyon fontos volt, miért? Mert akkor, amikor harcoltunk, menekültünk, egy nagyon gyors energia löketre volt szükségünk, hogy gyorsan el tudjunk menekülni, vagy el tudjuk ejteni a tápanyagként szolgáló állatot. Tehát gyors energia, adrenalin mit csinál? Megemeli, mobilizál a cukorraktárakból a vércukrot, és megemeli, fölmegy a cukra, ugye? Azért, hogy azonnal legyen energia a mozgáshoz. Abban az esetben, ugye, és itt kimondtam a kulcs szót, hogy az adrenalin felszabadulás azonnal mozgás követte. Harcoltunk vagy menekültünk. Mi történik most? Nagyon ritkán követi mozgás. Most csak fölmegy szépen az adrenalin, fölmegy a vércukorszint, nincs felhasználva. Akkor a kortizol gondoskodik, bocsánat, a kortizol gondoskodik róla, hogy azt a jó kis energiát azért elraktározzuk. Mibe raktározzuk az energiát? Zsírban, igen. És hol? Ahol nem szeretnénk, lehetőleg. Férfiak a pocakjukon, a nők a fenekükön. De mindenhol egyébként. Tehát amikor a stressz nem követi mozgás, akkor valószínűsíthető, hogy zsír felhalmozódás történik. Tehát ezért kell rendszeresen helyettesíteni a harcot vagy a menekülést, mivel sporttal. Nincs más megoldás. A stresszt nem tudjuk kiszűrni. Hát ki lehet, a Diogenész elmegy egy hordóba lakni, de egyébként nagyon nehéz. No. Most akkor térjünk rá a témánkra, hogy mi is tulajdonképpen az a wellness. Nagyon sok fajta meghatározás van, most ilyen kicsit lexikális, hogy a wellness személyre szabott, nagyon fontos, személyre szabott, egészségmegőrző programok összessége, gyógymódok, gyógykezelések együttes alkalmazása. Tehát egy nagyon bő fogalom, nagyon tág fogalom, nagyon sok minden benne van. Benne van az embereknek a természetes igénye, hogy a mindennapi stresszt és a fáradtságot valahogy kipihenjék. És ezért nagyon is népszerű, és ezért tud olyan piaci résztvevő lenni, mint amit láttunk az elején. Hogy az embereknek a természetes igénye, hogy egészségesek szeretnének lenni, nem szeretnének megöregedni, ki akarják pihenni a mindennapi hajszát. Ezért nagyon népszerű a wellness. A testi-szellemi feltöltődés. És csak sokan elfeledkeznek arról, hogy a wellness részei a sporttevékenységek. Arról senki nem feledkezik, hogy egészséges táplálkozás, masszázs, gyógyterápiák. A legtöbb ember erről nagyon szeret elfeledkezni. Mindegyiket imádja, nagyon jó egy kicsit ilyen akupunktúrás, meg zsírleszívunk, meg szaunázzunk, meg egészségesen együnk. Csak hozzátartozik a sporttevékenység is. A mozgással járó sporttevékenység. Ezért azt mondom, hogy a wellness sajnos inkább a passzív irányban mozdul el. Mert erre vevők az emberek. Mert bennünk van az ősi genetikai parancs, lustaság. Ha nem muszáj, azért ne mozogjunk. Jobb. Mert egészséges leszünk attól is. Meg kell nézni itt a gyógyfürdő, vagy mi ez a wellness fürdő előtt. Óriási emeletes buszok, mindenki megy ugye wellnessezni. Feküdnek a meleg vízbe, legyúratják magukat, megisszák utána ott a sört a büfébe, megint egy kicsit szaunáznak. Fú, de jó, most aztán egészséges lettem. Csak egy dologról feledkeznek el, persze, hogy elfeledkeznek, mert ebben a létesítményen nem építettek uszodát. Hogy ússzon egy fél órát, és akkor megvan a mozgás, és akkor azt mondom, akkor wellness. De így, hát egy szabadidő eltöltése. Meg egy jó pénz költési lehetőség. Mert ugye, ez középkori gondolkodó mondta szintén, a tétlenség gyengít, a gyakorlás erősít, a túlterhelés állt. Körülbelül 400 évvel ezelőtt kijelentették a középkorban. A fitnessről is szóljunk egy pár szót. A fitness tulajdonképpen biológiai értelemben, tehát ha valaki találkozott már ezzel, a genetikában használjuk a fitness szót. Tulajdonképpen a DNS-nek az a képessége, hogy túl tudja, tehát képes legyen a genetikai információt átörökíteni. Tehát erre való rátermettsége a géneknek. És innen került be tulajdonképpen a napi gyakorlatba, hogy a fit ember, akinek fizikai és mentális teljesítő képessége optimális, és kiemeltem, kiváló munkavégző képessége van, és van egészsége. Tehát itt visszatérek megint a munkaerőpiac. Tehát aki tartósan nem egészséges, és nem jó, nem kiváló a munkavégző képessége, tehát nem fit, az nem fogja ebben a versenyben megállni a helyét. És a verseny már a középiskolában elkezdődik, hogy kinek milyen a tulajdonképpen a bizonyítványa, milyen egyetemre tud tovább menni, az egyetemen hogy teljesít, mert nyilvánvaló, hogy nem mindegy, hogy milyen egyetemen milyen diplomát szerez, és a diplomát mögött milyen tudás van. Ehhez rengeteg munka kell, a tanulás is munka, és ehhez fitnek kell lenni. Az a fitness akkor fitness, hogyha életforma, a jó fizikai erőllétet, a szív, tüdő, vérkeringés jó teljesítményét, egészséges életmódot és az esztétikus külsőt. Itt az esztétikus külső azért nem véletlenül van itt. Tehát általában ma azt tartjuk esztétikus külsőnek, aki nem túlsúlyos, tehát nincs rajta túl sok testzsír. És ez nem csak esztétikai kérdés, ez már egészségtani kérdés is. A magasabb testzsír az magasabb vérzsírszintet, rosszabb, az érfalak rosszabb állapotát is jelenti, és a rövidebb életet. Azon felül, hogy túlsúly és a mozgásszerű panaszokat is okoz. Ugye a fitségnek ez egy komplex fogalom, több részből áll. Részint beszélünk morfológiai fitségről, előbb beszéltem, tehát a testzsír százalékról. Az nyilvánvalóan egy átlag embernél nem mindegy, hogy milyen magassághoz milyen súly párosul. Ugye ezt fejezzük ki a body mass indexel. De nagyon fontos, főleg idősebb korban a csontsűrűség, ez mind a morfológiai fittség kategóriája. Motoros fittség, ez már az izomerő, az állóképesség, egyensúlyérzék, mozgáskoordináció, hajlékonyság. Mondhatjuk, hogy fit az, aki esetleg erős, meg jó az állóképessége, nem tudja a cipőjét bekötni, mert olyan merev. Tehát minden egyes szegmens fontos, hogy egészséges, kiegyensúlyozott életmódhoz, élethez. Az anyagcsere fittsége. Hát mondhatjuk azt, hogy ha valaki bármilyen állóképes, vagy bármilyen erős, de a cukorbeteg, akkor nem fit. Tehát az anyagcserenek is fitnek kell lenni. És utoljára hagytam ismét, de kiemelve a szív- és keringési rendszer fittségét. Kit nevezünk fitnek? Az, hát fölmegy a negyedikre, mert rossz a lift, és nem liheg. Igen, ebben nagyon erősen benne van az, hogy a szíve és a keringési rendszere jó állapotban van. És ez a túlélési esélyeinket ez szinte a legjobban javítja. És feltételezi azt, hogy akinek jó a szívkeringési rendszere, miért jó? Mert sportol. Akkor túl súlyos? Valószínűleg, hogy nem. Tehát összefüggenek ez a dolgok. De fitnek azt mondhatjuk csak, akinek mind a fitségnek az összes területén, és akkor még nem beszéltem egy ötödikről, nem azért, mert nem fért ide, hanem nem tettem be, a mentális fitség. Tehát az, hogy fejben is rendben legyünk. Hát kiegyensúlyozott érzelmi élet. És mi a megoldás? A megoldás a fizikai aktivitás. Ami mindenkinek a könyökén jön ki, hogy ja, persze, meg... De sajnos nem találtak ki jobbat. És úgy tűnik, hogy nem is fog, mert miért? Az első képeknél láttuk, mert így találtak ki minket annak idején. Erre terveztek minket, hogy lépcsőn járjunk, akkor nem volt lépcső, de mindegy, járjunk, használjuk a lábunkat, ha nem muszáj, ne menjünk lifttel, egy megállót ne menjünk busszal, ne várjunk 10 percet, hogy egy megállót, gyalogoljunk. Használjuk a lábunkat arra, amire való. Kertünket gondozzuk, kint legyünk a természetbe, dolgozzunk kint. Ha lehet, sajnos nem mindenütt, de Győr viszonylag nincs rossz helyzetben. Járjunk kerékpáron. Sok kicsi sokra megy. Egy kis lift helyett lépcsőzés, egy kis kerékpár, egy kis locsolás, akkor már nem vagyunk annyira inaktívak. De bizony az izmokat is, a sorvadó izmokat, amik sajnos, ha nem kapnak ingert, akkor atrofizálnak, időnként feladat elé kell állítani. A mindennapok nagyon kevés feladat elé állítják. A két új, ennyi kell. Tehát autóvezetésebb váltál. Ja, nem ez Ausztrál. Jobb. Szóval, és a szívkeringésnek is meg kell adni, ami jár. Időnként el kell menni egy kicsit kocogni. De nem muszáj kocogni, erre majd rátérünk, hogy mit lehet még csinálni. Hát úgy is tudják, de azért foglaljuk össze. Mit és mennyit kellene csinálni? Hát most nagyon rossz hírt fogok mondani. Most voltam Pécsen egy konferencián, egy tudományos konferencián, kifejezetten ez volt a témaköre, és nagy örömmel találkoztam egy régi egyetem társammal, aki már 25 éve Amerikában él, Hortobágyi Tibornak hívják, és nagyon komoly tudományos pályát futott be, és egy olyan intézetben dolgozik, kifejezetten csak a fitséggel, a fitnesszel, és a tulajdonképpen a fizikai képességek minél tovább megőrzésével foglalkozik. És ő a nagyon érdekfeszítő előadásában kifejtette, hogy a legújabb kutatások alapján hetente minimum 5-ször 30 perc kardioedzést. Mi a kardioedzés? Amikor a pulzus számunk fölmegy egy kicsit, akkor megizzadunk, amikor a légvételek száma szaporodik, tehát kicsit lihegünk. Hát megdolgoztatjuk a szívkeringési rendszert. Tehát az tévedi heti 1, 2, 3, sajnos több, mint a semmi, de azzal, hogy igazán megőrizzük, és hosszú ideig megőrizzük, ahhoz ennyi kell. És ez több ezer emberen végzett kutatások bizonyították. És ez még nem is elég, majd meglátják, hogy miért. Milyen tevékenységek ezek a kardió? Ugye ott a láb mindig kéznél van, ott a kocogás. Kerékpározás. Ugye lehet már úgy is, hogy nem megyünk sehova, tehát ezek a spinning biciklik, már ki is teszik őket a napra. Ugye ez pontosan azért, mert a legtöbb autó út nem alkalmas arra, hogy kerékpározunk. A szívünknek fogalma nincs róla, majd meglátják itt, mindjárt kipróbáljuk, hogy most mi éppen megyünk, vagy nem megyünk. Ő azt mondja, kell az oxigén, akkor dobogjunk, és akkor szállítsunk. Tehát nagyon jó lehetőségek vannak. Nyilván az egy szép erdőben mountain bike-ozni sokkal kellemesebb. Úszás, szintén egy olyan sportág, ami persze most promótálom, csak Győrben nincs úszoda, de én sohasem adom föl, talán egyszer majd még azt is építenek. Akár a kajakozást veszem, Győr vizek városa, és van azért rá lehetőség. Tehát ezen kívül minden olyan eszköz, ami a pulzus számunkat megemeli, majd meg fogjuk beszélni mindjárt, hogy mennyire. Igen, az mind-mind a kardioedzés kategóriába tartozik. A következő, amiről már érintőlegesen beszéltem, az izmaink. Tehát ha kerékpározunk, akkor mi dolgozik elsősorban? A lábunk. Ha úszunk, akkor elsősorban a felső testünk. Nagyon nehéz ezekkel a kardioedzésekkel egy teljes testre ható edzést, az összes izmainkat nehéz vele megmozgatni. Ezért most kicsit furcsa lesz, de azt mondom, hogy a testépítés az egyik legfontosabb alapsportág. Most a testépítésen mindenki arra gondol, hogy ezek a kigyúrt, több, nem 120 kilós szörnyetegek vicsorognak, nem az a testépítés. Ha valaki megcsinál minden nap 50 fekvőtámaszt meg 100 felülést otthon, a hálószalag, az is testépítés. Valakinek egy kis kézisúzó készlete van otthon, vagy egy kis húzóckodó rúdja, az is testépítés. Hogyha 26 centiről 27-re emelem a kar vastagságomat, nem olyan nagy, akkor a testépítek. És ez egyik legfontosabb, amit az emberi kor végső határáig kellene csinálnunk. Ugyanez a ortopédiai professzor mondta, hogy az öregek otthonában, Amerikában egyre több helyen szerelnek föl konditermeket. És mutatták, hogy a járókeretes bácsi, akinek csípőprotkója van, 86 éves, fél év múlva így megy át a saját szemem videón láttam, minden nap konditerem. Először csak egy lappal, egy kilóval, utána mindig egy picit többel, és vissza lehet szerezni 86 éves korban is az izomerőt. Nem szabad elveszteni, és ez a fiatalokra leginkább vonatkozik. Legegyszerűbb gyakorlatok. Interneten találnak, amennyit akarnak. Törzserősítő gyakorlatok, hogy ne legyen rossz tartásunk. Egy egyszerű fekvőtámaszba karhajítás rengeteg izomcsoportot átmozgat. A mély hátizmokat, a hasizmot statikusan tartja, vállizmokat, mellizmot. Rengeteg előnye van, és kifogást lehet keresni, de egy fekvőtámaszt egy börtöncellába is lehet csinálni. Most nem akarom. Senkit nem akarok oda küldeni, de... És Szokratész mondta, hogy a férfinak nincs joga a fizikai edzés területén amatőrnek lennie, szégyen számára anélkül megöregedni, hogy látta volna azt a szépséget és az erőt, amire a teste képes. Ezt megint egy 2000 évvel visszaugrottunk. És ez most már annyiban nem igaz, hogy a nőkre is vonatkozik. Milyen intenzitással edzünk? Erre szeretnék egy kis gyakorlati bemutatót mutatni. Ehhez egy perc vagy fél perc türelmet kérek, mert nagyon-nagyon lényeges a terhelésnek az intenzitása. Az is nagyon fontos, hogy milyen terjedelemben edzünk, de van pulzus. És akkor bemutatnám Kemencei Ábelt, aki országos bajnok, egyetemi főiskolás bajnok duatlonba és kitűnő mountain bike versenyző. Most fog segíteni nekünk abban, hogy valójában lássuk, hogy egy adott terhelés, egy adott külső terhelés milyen belső terhelést vált ki a szervezetből. Most egy alacsony intenzitással 125 watton teker, és most már látjuk ott fönt, hogy elindult az óra, hogy 128-as pulzussal dolgozik. Ez önmagában nem mond semmit, ha nem tudjuk, hogy egy illető, egy fiatal embernek mennyi a maximális pulzusa. Az Ábelnak tudjuk, mert ő teszteken is részt szokott venni, neki 196 a maximális pulzusa, de ehhez képest a 128 egy nagyon alacsony, olyan 60-65%-os pulzus, tehát ez számára nem okoz még semmiféle olyan fejlesztő hatást. Itt hallgatja mondjuk a zenét a fülébe, kikapcsolódik, de nem történik még semmiféle edzés hatás. Most próbáljuk meg, egy kicsit följebb tesszük azt a wattszámot, most már 200 wattnál tartunk, és látható, hogy a szívünk az rögtön érzékeli azt, hogy több oxigénre van szükség a szervezetnek. Tehát gyorsabban kell összehúzódni, növeli a frekvenciát, és ezáltal a perctérfogatot, a megforgatott vérmennyiséget a szervezetben. Ha még tovább növeljük az ellenállást, itt mondjuk nagyon nehéz igazán bemutatni, mert egy nagyon edzett és egy jó sportolóról van szó, tehát neki ilyen gyorsan nem megy föl a pulzusa, de látjuk azért folyamatosan, szinte lineálisan, és az is nagyon érdekes megfigyelni, hogy a nagyon alacsony terheléseknél még a szíve nem is tudta, hogy most mi van, most dolgozunk, vagy nem. Ittem visszament, de most már, hogy már 200 hányan wattnál vagyunk? 225-nél wattnál vagyunk, itt már olyan, hogy most már egy kicsit úgy szembeszél van, vagy már a panonhalma elején tartunk, itt már valamit kell dolgozni, sokkal egyenesebb lett ez a vonal, és szépen közelítünk ahhoz a 70-75%-os úgynevezett aerob tartomány csúcsához, ahol a legoptimálisabban dolgozik a keringésünk. Ez a szám azt fejezi ki a szívnek az úgynevezett relaxációs indexe, hogyha valaki látott már ékági görbét, ott vannak ilyen szép, nagy, úgynevezett R-hullámok, és a két... Mit csináltam? Tehát a két R-hullám között nem halt meg, ez... Ám bár az Ábel az még szerintem holtan is tud tekerni, de ezek úgynevezett műtermékek, tehát ezeket ki is lehet szűrni. Tehát lényeg az, hogy köszönöm szépen, körülbelül ennyi, tapsoljuk meg, nagyon szép volt. De jellemzően még meg se izzadt, tehát neki ez nem volt egy komoly terhelés, de mindenképpen szerettem volna reprezentálni. Tehát, hogy a külső terhelés emelkedés, tehát erre van szükségünk, hogy a külső terhelés emelkedjen, és tehát milyen intenzitással edzünk, meg volt a gyakorlat. Tehát itt látunk egy táblázatot, ez a táblázat egyébként majd a honlapon is meg lesz, de bármelyik internetes honlapra fölmennek, hogy pulzus célzónák, hát biztos láttak már ilyet. Tehát nekünk arra kell törekedni a kardio edzésünknél, hogy ebben a zöld tartományban, tehát látjuk, hogy egy 20 évesnek körülbelül 145 és 165-170-es pulzus tartományban kell dolgozni, ahhoz, hogy a legjobb eredményt érjük el. Akinek kicsit sok a zsír, a még alacsonyabb intenzitással kell, de egy rossz hír, hogy sokkal hosszabb ideig kell terhelni magát ahhoz, hogy a testzsírját eredményesen csökkentse. Sajnos erről túlságosan hosszan már nem tudok beszélni, mert az időm az lassan lejár. Én annyit tudnék hozzátenni, és nem tudnám szebben befejezni, mint Szent Györgyi Albertnak egy nagyon szép idézetével. Hogy az élő szervezetben, ami aktív, az fejlődik, és ami inaktív, az elsorvad. Ez az, a gondolkozása az agytevékenységre is igaz, de nagyon igaz a mozgásszerveinkre, és a keringési szerveinkre is, tehát az egész emberi szervezetre. És mindig erre gondoljunk, amikor úgy vonz minket a karosszék meg a távlövő, és ott van a tornacipőnk a sarokban, hogy melyiket válasszuk. Tehát belefér mind a kettő, csak ehhez picit ugye agyon kell csapni a lusta kutyát. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy kedves résztvevőket meghívjuk május 4-én, 14 óra 30-kor hasonló időpontban dr. Farkas Péter előadására, aki közgazdász, és nem mellesleg, nagy sportember, válogatott karatés volt, és jelenleg multisportokkal, például duatlonnal foglalkozik, és lelkes hosszú távfutó, és emellett igen nagy professzora a alábbi témának. Nagyon ajánlom, hogy jöjjenek el és hallgassák meg az előadását, és itt szeretném megköszönni a figyelmüket.
Mi is nagyon szépen köszönjük tanár úrnak, szakedző úrnak az előadását. Mielőtt nagyon elkezdenénk oszladozni, azért még bennem maradtak legalábbis olyan bizonytalanságok, hogy maradt-e bennünk kérdés a mostani előadással kapcsolatban. Bátran, ne zavarj meg senkit, hogy picit fölálltunk már. Kérdés van-e? Itt van egy kérdés. Tiszteljük meg egymást azzal, hogy picit elcsöndesedünk még, akinek nagyon megy a busza, vagy megy futni, edzeni, kardiózni, az menjen el. És akkor meghallgatjuk itt a kisasszony kérdését a második sorban.
Igazából nekem annyi lenne a kérdésem, hogy akkor mit is tegyünk valójában, hogy tényleg egészségesek legyünk, tehát a mindennapi élethez, mi tartozik hozzá egy napban?
Én azt mondom, hogy nem lehet olyan nap szinte, mondjuk a héten legalább 6-szor valamiféle fizikai aktivitást műveljünk. És láttuk, hogy mennyi az a hatás, ami már kivált hatás. Tehát az, hogy nagyon jó dolog, ha elgyaloglunk egy megállót. 5 percet, de nem elég. Tehát ne csapjuk be magunkat. Hát azért írtam föl ezeket, kicsit durvának hangzik, hogy Úristen, hát ennyit csinálni. Igen, ennyit kell, hogyha eredményt akarunk elérni. Hogyha csak azt akarjuk, hogy kipipáljuk, hogy jó, ez is megvolt, akkor becsapjuk saját magunkat, a szervezetünket nem lehet becsapni. A természetben nincsen jutalmazás, meg büntetés, jól van, ma kocogtál, meg ennyi, ma egész nap tévét néztél. Nem, a természetben nincs jutalom, meg büntetés, csak következmények vannak. Az, hogy megint följött, már megint nem tudom begombolni a szoknyámat. Tehát ezt folyamatosan, tehát ezeket az elveket, heti kétszer kell tornázni, az izmainkat foglalkozni, aerobik nagyon jó, hogyha az aerobik az olyan, hogy nem csak tingli-tangi tánc, hanem van floor work, van hasizom, karizom, az akkor jó. És mellette igenis kombinálni lehet nyugodtan, nem muszáj egy dolgot csinálni. Fussunk, kerékpározzunk, ússzunk, otthon taposógépezzünk, bármi. Csak egy erőteljes séta, egy egyórás izzasztó séta, az is elég. De minden nap valamit. A másik nagyon dolog, két dolgot lehet a szervezet, két dologban avatkozhatunk be az úgynevezett homeosztázisba, tehát a nyugalmi helyzetbe. Az egyik a mozgás, a másik a táplálkozás. Tehát nagyon figyeljünk arra, hogy ne legyen túl, ne együnk többet, mint kellene. Sajnos erre hajlamosak vagyunk, minden erre. Meglátjuk ugye a tévé, a Danon reklám, már megyünk ki a hűtőbe. Mert minden erre játszik a zsebünkre, hogy minél többet költsünk a kajára, költsünk az italokra. Próbáljuk, itt jön a tudat, az ész, hogy ez átvágás, kész átverés show. Annyit eszem csak, amire szükségem van. És erre nagyon kell figyelni például, ha túl gyorsan eszünk, mi történik? Csak eszünk, már rég elég lenne, de még a vércukorszintünk nem emelkedett meg annyira, hogy azt mondja, hogy jól laktál, hanem annyit eszünk, amennyi a tányéron van. Aztán 10 perc vagy fél óra múlva derül ki, ez sok volt, ennyit nem kellett volna. Meg a mérleg mutatja, hogy ez nem. De hát próbáljuk megtervezni azt, hogy mennyit eszünk, annyit tegyünk csak a tányérra, amennyi észszerű, ennek utána kell olvasni, most ezt nem fogom tudni elmondani. És azt megettük lassan, szépen, nyugodtan, rengeteg folyadékot fogyasztunk, mert az éhségközpont és a szomjúságközpont nagyon közel van, és azt hiszük, hogy éhesek vagyunk, közben csak szomjasak. Ígyunk egy pohár vizet, kutya bajunk. Jó? Röviden csak ennyit. Erről sokat lehetne beszélni.
Köszönjük a választ. Valakinek még van-e kérdése? Odahozom a mikrofon. Hú, két kérdés is lesz. Rövid kérdés, rövid válasz.
Én azt kérdezném, hogy beszámítható-e a házi munka, illetve a kerti munka a ilyen aktív sporttevékenység helyett, hogyha az embernek éppen ezek miatt nincs ideje minden nap végezni ezt a szükséges mennyiségű sportot.
Nagyon jó a kérdés, köszönöm. Minden az dönt el, azért ültettem föl Ábelt a biciklire, hogy a külső terhelés milyen belső terhelést vált ki. Ha az a házi munka az olyan, hogy föl kell menni, mert kétszintes házban lakik, és ötször föl kell menni érte a lépcsőn, és állandó mozgással jár. A fűnyírás az akkora kert, mint futballpálya, és rengeteget kell gyalogolni. Tehát ha fölmegy a pulzus, megizzadunk, lihegünk egy kicsit, akkor igen. Hát az, hogyha a mosogatógépet bekapcsoljuk, az nem. Tehát ez, hogy nem azt mondom, és nagyon igaz, más a fáradtság, és más az edzés. Soha nem szabad összetéveszteni. Az, hogy egész nap takarítok, kicsit port törlök, kicsit porszívozok, nagyon elfáradok, mert unalmas is, meg nem dob föl, de nem edzés. Tehát edzés az, amikor okozok valamit itt a szervezetben. Tehát attól, hogy csak elfáradok és lerogyok a karosszékbe, az sajnos nem elég. Tehát elfáradás, a munkában is elfáradunk. Mondja a bolti előadó, egész nap talpon vagyok. Hát adom ki a gyógyszert, vagy a gyógyszerész, vagy az ár. Az nem edzés, sajnos.
Ez a kérdés. Jó napot, én csak azt szeretném, mert ez lehet egy kicsit túlságos, mint utopisztikus lesz a kérdés, de csak hogy mert a médiában is mellégy sugárzik ez ilyen elektrolizom stimulációs ilyen készülékek, amik kicsit ülünk a fotelben, meg stb. És önszerint kiváltja egy idő után a sportot, nagyon magas sporttevékenységet ez, vagy milyen hatása lesz a közeljövőben?
Ezek a dolgok a gyógyászatból kerülnek át a sport a világába. Ugye egy legyengült embert, aki hetekig, hónapokig gipszágyban van, valahogy stimulálni kell az izmait, meg a saját karját nem bírja fölemelni. Ezért találták ki ezeket az elektromos stimulálókat. De egy idő után az izomnak ez már nem elég. Tehát lehet egy nagyon alacsony szintről egy picit eljutni, tehát egy sérült izmot, vagy egy atrofizált izmot lehet ezzel erősíteni. Az űrhajósoknak kitalálták ezt odafönn, mert a súlytalanság állapotában nem kaptak izomterhelést, és csontritkulást kaptak, tehát kitalálták a rezisztenciás tényeket gumikötéllel, mindenfélevel, és elektron stimulációval, hogy izmok ne atrofizáljanak. De erre építeni egy fitness programot nem szabad. Vannak, akik ezt kínálják, hogy feküdj le, majd stimulálunk, aztán olyan leszel, mint Schwarzenegger. Mese. Tehát ilyen nincs. Az izomnak egy idő után, már akkora ingereket kéne adni, hát akkor már égnek áll a haja. 2500 volt a... Tehát az izomnak a stimuláció, a feszülés és az össze... Nem lehet elektromos úton kiváltani olyan feszülést, mint egy súlyzózással. Tehát... Ez nem járható út.
Köszönjük szépen a választ, köszönjük szépen a kérdéseket. Én egy valamit még el szeretnék mondani, és ezzel köszönjük meg mindenkinek a türelmét és a figyelmét. Én azt hiszem, hogy egy nagyon izgalmas és humoros előadást is láthattunk. Az, hogy vannak jó példák arra, hogy célozások voltak mindenféle negatív tendenciák, de van például egy olyan kampány, én egy kicsit kampányízűnek éreztem a mostani előadást, de nagyon pozitív értelemben, hogy tessék mindenkinek fitnek lenni. Bringázza munkába hívják így ezt a kampányt, és én nem értettem, hogy az egyetem jogi karának az egyik munkatársa, az hogy itt van körülöttünk, korábban még nem láttam előadáson, de persze ez egy nagyon érdekes előadás, de ő is annak a csapatnak a tagja, Kati, jól tudom, amelyik megszokta nyerni ezt a Bringázza munkába kampányt, Mémfőcsanakról bringázó be minden nap, a jogi karra és oda-vissza, és ő és a csapata gyakorlatilag megszokták ezt mindig nyerni, nem kell mindenkinek
kocsival. Ez már terhelés.
Na, hát akkor
valaki a belvárosból például... biciklizik ide, az még nem, az 5 perc. De Mémfőcsanak mennyi? 20 perc? 30? Akkor pláne.
Na, hát akkor nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy meghallgatták az előadást. Valóban május 4-én ugyanitt találkozunk. Viszontlátásra!